12. Lucas saját időszámítása szerint túl korán, délelőtt 10-kor érkezett a városházára, bezárkozott az irodába, és megírta az emlékeztetőt. A tetejére nagy betűkkel felírta, szigorúan bizalmas, majd jegyzőkönyvbe foglalta a Hale Allen és közte lezajlott beszélgetést. Saját kezűleg adta át Rosemary Rue-nak, a rendőrfőnöknek. Hogy sikerült az útja? Érdeklődött.
Milyen lehetett volna a nyár kellős közepén egy kongresszus Las Vegasban? Majdnem gutaütést kaptam a forróságtól.
Száraz a levegő, mondta Lucas.
Akár egy kemencében, válaszolta Rosemary. Ráadásul az undalomtól majdnem visszaszoktam a dohányzásra. Mit hozott?
Lucas átnyújtotta az emlékeztetőt.
Az Isten itt, Lucas, ez rettenetes, szörnyűködött Rosemary, miután elolvasta. Miért nem jön maga soha könnyen emészthető ügyekkel?
Épp arra készülök, mondta Lucas. Nem akarom ezzel zaklatni. És szeretném, ha magán, rajtam, Sherylen és Blacken, esetleg még egy bíron kívül senki más nem tudna róla. Iktassa, aztán felejtse el, legalábbis amíg szükségünk nem lesz rá.
Tehát falazzak magának, mondta Rue.
Falazzom mindenkinek, helyesbített Lucas. Pár hónapra visszamenőleg szükségem van a telefon hangfelvételeire, és a másoláshoz szükségem van egy engedélyre.
Beszéljen Ross Bentonnal, ajánlotta Rue. Ő szívesen állít ki magának engedélyt, és befogja a száját. Leghőbb vágya, hogy lekapcsolja Carmelt. Jól kicseszett vele a bíróság előtt a kekeckedésével. A Prol ügyben támadt valami nézeteltérésük. A nő skizofrénnek, meg bohócnak nevezte, és lehozták a Star Tribune-ben.
Rendben, átviszek neki egy másolatot, ha megszerzi az idézést.
Remélem, tudja, mit csinál, figyelmeztette Rue. Még nem vagyok elég öreg, és megfáradt hozzá, hogy Carmel Lone lassú tűzön sütögessen.
Lucas beszélt Bentonnal, a bíróval, és kezében az engedéllyel távozott. Majd értesítsen, hogy sült el, kérte Benton, és szemében cinkos fények gyúltak. Hát lehet, hogy sehogy, mondta Lucas. Nagyon kérem, ne szivárogtasson ki semmit.
Nyugodt lehet. Ha nem találsz semmit, és kitudódik, hogy én engedélyeztem, úgyis főbelövöm magam.
Lucas átsétált az engedéllyel a telefontársasághoz, bemutatta az elnök helyettesnek, hangsúlyozta az ügy bizalmas jellegét és a titoksértés büntetőjogi következményeit. Az elnök helyettes megfelelő jó indulattal válaszolt, és lesétáltak a műszaki központba, ahol az adatokat kinyomtatták. Lucas megkérte az elnök helyettest, hogy a kinyomtatott adatokra írja rá a dátumot, a pontos időt, és lássa el a kézjegyével.
Hát remélem nem kerülök bajba emiatt, mondta az elnök helyettes.
A maffia egyik bérgyilkosát próbáljuk lekapcsolni, tájékoztatta Lucas.
Nagyon vicces,
mondta az elnök helyettes, és aláírta a papírt. Lucas visszatért a városházára, és megpróbálta felsorakoztatni az FBI segítsége ellen és mellett szóló érveket. Gyomra nagyot mordult, aztán még egyszer. Válaszképpen lesétált a kávézóba, vett egy szendvicset, miközben megette, újságot olvasott, aztán visszatért az irodába, és a fiók mélyéről előásta Mallard névjegyét. Az FBI-jal az volt a gond, hogy ha egyszer ráteszik egy ügyre a kezüket, az ügynökök hajlamosak túllihegni a feladatot. Lézeres célgömbbel ellátott könnyű géppisztolyokat, helikoptereket és számítógépes pszichológiai profilvizsgálatokat vetnek be. Ugyanakkor nem elég tapasztaltak. Egy friss diplomás fickó, aki az FBI-nál kötött ki, aztán ügynökként húzott le 20 évet, körülbelül annyi tapasztalattal rendelkezett a modern bűnözésről, mint egy járőr 1 évvel a rendőriskola elvégzése után. Tehát öszülő halántékú, 45 év körüli ügynököt kellett keresnie a saját korosztályából, hogy az illető többé-kevésbé megfelelő legyen, és figyelembe kellett vennie, hogy az illető körülbelül egy 25 éves zsaru tapasztalatával rendelkezhet. Némi habozás után eszébe jutott Mallard viselkedése a legutóbbi találkozásukkor. Mallard az egyik legeszesebb a gárdából, gondolta Lucas. Mallard az első csengetés után felkapta a telefont.
Igen?
Van egy megérzésem, közölte Lucas, miután bemutatkozott.
Hajlandó vagyok meghallgatni a megérzését, közölte Mallard. A Minneapolis-i fiúkra nagy hatást tett. Tartanak magától, vagy valami ilyesmi. Köszönje meg a nevemben, ha legközelebb találkoznak. Egy szóval sem mondtam, hogy kedvelik, folytatta Mallard. Szerintük maga csak úgy emleget minket, mint gyagyásokat. Ez csak a jó öreg rivalizálás miatt van.
Persze, mondta Mallard.
Tehát mi a megérzése?
Van egy lehetséges gyanúsítottunk. Nem a bérgyilkosról van szó, hanem a nőről, aki felbérelte. Őszintén szólva nem akarom megnevezni, mert cikk is az ügy, és ha tévedek, képes lenne falhoz állítani. Az a minimum, hogy valami Isten háta mögötti államban kereshetnék magamnak állást.
Ennyit a bevezetésről, szakította félbe Mallard. Térjen a lényegre.
Megszereztünk néhány telefonszámot, akikkel a gyanúsított kapcsolatban állt a gyilkosság körüli időszakban. Az egyik szám washingtoni. Az a maguk területe. Tehát kívül esik az állam területén. Amikor ellenőriztem, kiderült, hogy a Tennex üzenet közvetítő szolgálaté. De senki sincs ott. Ez egy üzenet továbbító szolgáltatás. Tegnap épp a céllövészetről beszélgettem az egyik barátommal, aki azt mondta, az Iowa-i srác, aki nálunk dolgozik, olyan sorozatot képes lőni, hogy nem csak hogy minden lövése a 10-es körbe talál, hanem egyenesen az X körbe.
Tennex üzenet közvetítő szolgálat, esett le a Tantusz Mallardnak.
Ez eszméletlen.
Szerintem is. 20 az 1-hez az esélye, hogy ez jelent valamit.
Szerintem csak 50 az 1-hez.
Ez a legjobb esély, ami a nővel kapcsolatban eddig egyáltalán felmerült, örvendezett Mallard.
Én már az 1000 az 1-hez arányra is ugranék.
Csak lassan a testtel, csitította Lukasz.
Csak semmi lézeres géppuska vagy fekete helikopter.
Nem szólok róla senkinek, mondta Mallard. Legalábbis, amíg nincs rá szükségünk. Tud adni egy közvetlen számot, ahol elérhetem?
Lukasz megadta a telefonszámát, és Mallard közölte.
Holnap reggel hívom.
Lukasz letette a kagylót, hátradőlt, és a készülékre merett.
Mallard van a száraz, ám de vastag nyakú gazdaságtani professzorban felcsillant az érdeklődés halvány szikrája, mintha osztotta volna az előérzetét.
Cheryl kopogtatás nélkül vonult be, leült, anélkül, hogy helyel kínálta volna, és mogorván kijelentette.
Az a baj, hogy zsaru vagyok.
Méghozzá nagyon jó képű zsaru, tette hozzá Lukasz, a szemét forgatva.
Jó nagy flintád is van hozzá.
Nem vagyok vicces kedvemben, mondta Cheryl. Eddig nem jelentett problémát.
Lukasz a homlokát ráncolta, méltányolta Cheryl komoly arc kifejezését.
Mi történt?
A golyó, amit tőled kaptam, mondta Cheryl, visszajött a laborból.
Igen?
Igen.
Az analízis megállapította, hogy ugyanolyan, mint amit Daquila és Blanca meggyilkolásánál használtak. Az ellengyilkosságnál talált lövedékkel azonban nem egyezik.
Hűha, mondta Lukasz, és alig tudta palástolni elégedettségét.
Cheryl folytatta.
Tehát, mivel zsaru vagyok, meg kell kérdeznem, honnan szerezted?
Elmondhatom. A Blanca gyilkosság helyszínén találtam a földön, de megfeledkeztem róla, válaszolta.
Hogy mondhatsz ekkora baromságot, háborgott Cheryl.
Előfordul néha az ilyesmi, még a legjobb családban is, mentegetőzött Lukasz.
De nem veled,
és velem sem, válaszolt Cheryl. Ha tényleg tudni akarod, elmondom. De ha elmondod valakinek, akár börtönbe is kerülhetek miatta. Ha még ezek után is tudni akarod,
akkor elmondod?
Aha.
Cheryl latolgatta vagy 10 másodpercig, aztán döntött.
Tudni akarom.
Lukasz bólintott. Betörtem Carmel Lone lakásába, átkutattam, és a golyót a WC-ben találtam. Csak ez az egy volt ott. Először arra gondoltam, hogy ott hagyom, megpróbálok házkutatási parancsot szerezni, aztán hivatalosan is megtalálom, és ha a gyanúm beigazolódik, komoly bizonyíték van a kezünkben. De semmi nem jutott az eszembe, amire megkaphatnánk a házkutatási parancsot. Aztán eszembe jutott, milyen sok módja van annak, hogy Carmel vagy egy másik jó védő ügyvéd kifogást emeljen az ilyen bizonyíték ellen. Tudod, hogy csak egy lőszert találtunk, azt is a WC-ben, és a véletlenségből éppen összeütik a másikkal, miközben rajtunk kívül senki más nem nyúlt a többi lövedékhez. Nem fogadták volna el döntő bizonyítéknak.
Tehát inkább magaddal vitted.
Ezt és még néhány más dolgot is, folytatta Lukasz.
Számítógép flopikat, telefonjegyzékeket.
Történt valami, ami miatt szagot kaphat?
Nem hinném.
Az Isten itt neki, Lukasz. A férfi az asztalra támaszkodott, és átható pillantást vetett Cherylre.
Figyelj,
Most már legalább mi tudjuk, mi a helyzet vele. Ez a legfontosabb, ami egy ilyen ügyben történhet. Tudjuk, ki tette. Elkezdhetjük összeilleszteni a kockákat. Eddig elakadtunk, most viszont összefutottak a szálak. Bár szóltál volna, mielőtt odamentél, soppánkodott Cheryl. Nem tehettem. Jobb, hogy nem tudtál róla. Még most is jobb lenne. Ha valaki engem kérdez, én nem mondtam neked semmit. Gondolom, Cheryl felállt, nagyot sóhajtott és beleegyezett. Rendben. Már el is felejtettem, amit mondtál. Na, náhogy nem felejtetted el, ércelődött Lucas. Há, francba, Lucas, fortyant fel, aztán visszaült. Most mi lesz? Épp az imént szereztem meg az engedélyt, hogy beletekinthessek Carmel telefonnyilvántartásába. Átsétáltam a telefontársasághoz, elhoztam a szükséges adatokat. Már ellenőriztem is, összehasonlítottam a lakásról elhozott adatokkal, de ez törvényes lehetőséget biztosít a továbblépésre. Találtál valami szokatlant? De mennyire? Volt egy különös hívása, ráadásul éppen a Darkvilla gyilkosság előtt. Aprólékosan elmondott mindent a Tenex üzenet közvetítő szolgálattal és az FBI emberével történt beszélgetéséről. Tenex. Úgy hangzik, mint egy rock együttes neve, mondta Cheryl rosszkedvűen. Szerintem te a Quicksilver hangposta szolgálatra gondolsz. Sose hallottam róla. A székre huppant és átfutott a telefonhívások listáját. Az Allen gyilkosság előtt nincs semmi. Nincs. Hallottad, mit mondtam? Kérdezte Cheryl. Azt mondtam, gyilkosság. Jézusom, mint egy szappanoperában. Tudod, mint tűnődtem? Kérdezte Lucas. Mi van, ha Rolando Darkvilla volt az összekötő közte és a gyilkos között? Annak alapján, amit előástatok róla, valaha komoly maffia kapcsolatai lehettek, és feltehetően a mesterlövésznek is számtalan maffia kötődése van. Tudod mit? Egyenesedett föl, ültében Cheryl. Rollo kapcsolatai és a drog szállítmányai főleg St. Louisból származtak, ami elég furcsa, amikor a kábítószer forgalom nagy része elléből jön. Aztán visszapasszolják Chicagóba. St. Louis soha nem játszott szerepet, és nem is fog, miután Rollo lelépett a színről. És ennek a bérgyilkosnak? Pont a St. Louis-i szervezett bűnözéssel van kapcsolata, legalábbis a gyagyások szerint. Ez már valami, mondta Lucas. Talán felhasználhatjuk. Carmel Lone az irodájában ült, még a bőrén érezte Hale Allen előző éjszakai érintését, hüvelykúj dombját a gerincoszlopa mentén. Megpróbálta tanúvallomásra összpontosítani, de a tekintete elkalandozott, és ő hirtelen kuncogni kezdett. A férfi erkölcstelenül szexuális beállítottságú volt, és valahonnan, talán egy régi mozifilmből, Carmel emlékezetébe felmerült a mondat: a nőknek nem szexre van szükségük, sokkal inkább a szerelemre. Micsoda tökéletes badarság, gondolta. A nőknek testiségre van szükségük, persze mellette szerelemre is, a mi kapcsolatunknak pedig annak kell lennie. Magában kacarászni kezdett, eszébe jutott, hogyan tartotta. A titkos magán számán megcsörrent a telefon, összeszedte magát, mély lélegzetet vett és visszatért a szürke hétköznapokhoz. Carmel, szólt bele a telefonba. Nem sokan ismerték ezt a számot. Emlékszik még rám? Kérdezte egy hang. Persze. Mi lenne, ha küldene nekem pár dolcsit? Amennyit csak akar, haver. 20%-os kamatra megfelel? Carmel Lone, az uzsorás, igaz? Jót nevetett a saját viccén. Csak hogy én nem venni, én eladni akarok. Nem éném, hogy tud olyat ajánlani, ami pillanatnyilag érdekelne, de azért mondja csak. Először is meg kell ígérnie, hogy pár napig nem tesz lépéseket. Nem sokan tudnak a dologról, ha rögtön nekik ront, rájönnek, ki volt az információ forrása. Rendben. Tehát miről van szó? Lucas Davenport, Tommy Black és Marcy Cheryl fotómontást készítettek, hogy megmutassák a Dinky Townban történt gyilkosságok egyik tanújának. Na és? Kérdezte lazán, de megdermett. Találja ki, kimosolyog az egyik képen. Talán csak nem a Szűz Mária. Közel járt, de nem talált. Valójában a maga arca van a montázson. Az enyém? Kérdezte nem is leplezett megdöbbenéssel. A fickó a vonal másik végén egy zsaru volt. Aha. Én nem tudom miért. Talán csak volt fényképük magáról, és berakták a többi tucatnyi közé.
A meteorológus Csai is ott van a hármas csatornáról. Magas, hosszú lábú szőkéket kerestek. Biztos erről van szó, mondta Carmel, de azért bepöccenek tőle. Gondoltam, biztos tudni szeretné. Figyelje a postaládáját.
Figyelni fogom, bukta a férfi elégedetten. Egyesek, gondolta Carmel, amikor letette a telefont, a készpénz gondolatára is begerjednek. Nem az érdekli őket, mi mindent vehetnek meg belőle, vagy hogy mit testesíthet meg, csupán a puszta, egyenletes, kissé érdes tapintású bankó hozza lázba őket. Ez a zsaru is ilyen. Carmel soha nem értette meg őket, nem is nagyon próbálta. Hálás volt, amiért létezik ilyen igény, és amiért kielégítette. Nem egy zsaru bizonyult használhatónak az évek során. Eltűnődött a szenvedélyek természetén, majd lesétált a legközelebbi telefonfülkéhez, beütötte Rinker számát, és üzenetet hagyott.